Szentatyánk Ferenc pápa látogatásának előestéjén különösen szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Nagy szeretettel várjuk a Szentatyát Magyarországra. A 2021. szeptemberi eucharisztikus kongresszus után immár másodszor. A mai ünnepi alkalommal szeretnénk Ferenc pápának a gazdasági társadalmi kérdéseket taglaló gondolatrendszeréből kiemelni a legfontosabb gondolatait, mégpedig Ferenc pápa 2015-ben megjelent Laudato Si, áldott légy kezdetű enciklikájának tükrében. Ma ennek az enciklikának a gazdasági, társadalmi, erkölcsi, környezeti szempontjainak elemzését szeretném végigkövetni. Gazdasági műsorunkban a gazdasági szempontokból szerették kiindulni és azokat elemezni. A többi mélyreható szempontról, Ferenc pápa gyönyörű enciklikájáról 8 év alatt a Mária Rádióban és sok-sok helyen mély elemzéseket hallhattunk, olvashattunk, de a gazdasági megközelítés is megéri a figyelmünket. Az enciklika azt tartalmazza, és jól kitűnik belőle, hogy az egyház és Ferenc pápa mennyire követi és mennyire a teljes emberi létre igyekszik odafigyelni és szempontokat adni az emberi élet különböző aspektusait, így a gazdaságot is mélyen elemezve. Ferenc pápa enciklikájának alcíme szerint közös otthonunk gondozásáról szól. A pápa a bevezetőben rámutat, hogy semmi sem közömbös számunkra ezen a világon. Harmadik pont. Ezután utal nagy elődeinek Szent 23. János, Szent 6. Pál, Szent 2. János Pál pápának a teremtett világ értékeit és a természet rombolás veszélyeit bemutató enciklikáira, majd Assisi Szent Ferencről ír, kiemelve, hogy, idézem a 10. pontot, rajta megfigyelhető, mennyire elválaszthatatlan egymástól a természetért való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke. A következő pontban, 11. pontból ismét szó szerint idézem, tanúságtétele azt is megmutatja nekünk, hogy az átfogó ökológia olyan tényezők iránti nyitottságot kíván, amelyek meghaladják a matematika és a biológia nyelvezetét és az emberlét lényegéhez kapcsolnak minket. A Laudato Si enciklika első fejezete azt mutatja be, ami közös otthonunkkal történik, szó szerint 17. pontban. Először a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás összefüggéseire mutat rá a pápa. A környezetkárosító, szennyező és mérgező anyagok kibocsátása volumenben egyre növekszik, a hulladékok mennyiségének növekedésével nem tartott lépést az újrafeldolgozás. 22. pontban szó szerint írja a pápa, még nem sikerült olyan cirkuláris termelési modellt elfogadni, amely biztosítaná a forrásokat ma mindenkinek és a jövő nemzedékeknek, és amely a legnagyobb mértékben korlátozná a nem megújuló erőforrások használatát, mérsékelni a fogyasztást, elérni a felhasználási, újrafelhasználási és újrahasznosítási hatékonyság legmagasabb fokát. A probléma megoldása az lenne, ha valamiféleképpen szembeszállnánk a selejtezés kultúrájával, amely az egész bolygót fenyegeti. Mégis azt látjuk, hogy még mindig nagyon keveset léptünk előre e tekintetben. Amit a pápa 2015-ben leírt, máig szó szerint érvényes, majd meglátjuk, ugyanezt tapasztaljuk a továbbiakban is, és hogy a hosszú távú feladatok közül azokat a minőségi tényezőket emeli ki a pápa az enciklikájában, amelyek a gazdasági körforgás, az észak-dél közötti ellentét és szakadék, amely azóta tovább növekedett, ezek csökkentéséhez, a különbségek mérsékléséhez kellene vezetni az útnak. Na most a nem megújuló erőforrások használata tényleg egyre inkább előtérbe kerül évről évre. Igen ám, de ezeket nehéz feltárni, hosszú távú beruházások kellenek, és elsősorban a fejlett világban alkalmazzák őket. A fogyasztás mérséklése természetesen az anyagi fogyasztásról szól, és itt is a fejlett országokban a pazarlás megszüntetéséről, hiszen az éhező vagy létminimum szélén élő déli félteke fejlődő, vagy éppen nem is fejlődő országoknak a fogyasztása az nem növeli úgy az ökológiai lábnyomot. Nagyon érdekes ugye, hogy Afrikában is a fa tüzelés, akkor a sivatag kiterjedés, akkor a fűtés és táplálékelkészítéshez felhasznált szerves anyagok elégetése nagyobb mértékben növeli a fajlagos kibocsátást, mint a fejlett országokban. Ezek az én gondolataim erről, és még azt is, hogy a selejtezés kultúrája helyett, ha a tartós fogyasztási cikkek, amelyeket világszerte gyártanak és világszerte el vannak terjedve, a tévétől a hűtőszekrényen át sok minden másik, ha ezek élettartama másfél-kétszerese lenne, akkor a felhasznált anyagmennyiségnek 30-40%-át lehetne megtakarítani. Vagy a Finnországban tapasztaljuk, hogy az erdők kiirtása helyett a papírfelhasználás már 94%-ban újrahasznosításból történik, addig ez a visegrádi országokban és nálunk is körülbelül 6-7%. Tehát látjuk, hogy a környezetgazdálkodásnak, az észszerű bánásmódnak, a takarékosságnak és az új módszerek alkalmazásának ember, technika és beruházások együtt észszerűbben nagyon nagy előrelépést lehetne elérni. Ezek az én gondolataim. Folytassuk az enciklika gondolatmenetében. Az éghajlatváltozás korunkban súlyos környezeti, társadalmi, gazdasági és politikai világ problémává vált. A környezetpusztulása fokozta a nyomort számos fejlődő országban, és az életlehetőségeket szűkítette, kilátástalanná téve éppen a legszegényebbek helyzetét. A nyomorból való menekülés a migráció drámai megnövekedéséhez vezetett. A víz probléma drámai fúvódásának hatásai is aggasztóak. Az iható tiszta víz hiánya, a vízkészletek csökkenése, a rossz minőség miatti megbetegedések és halálozások és a víz megdrágulásának követelményei a gazdaságban mind-mind sürgős orvoslást, cselekvést igényelnek. A pápa írja a 30. pontban idézett. A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele. Ennek a világnak súlyos társadalmi adóssága van az ivóvízhez nem jutó szegények felé, mert ez az ő élethez való elidegeníthetetlen méltóságukban gyökerező joguk megtagadása. A biológiai sokféleséget is tárgyalja a pápa. Rámutat a föld erőforrásainak kifosztására, hogy az emberi beavatkozás nyomán évente több ezer növény és állatfaj tűnik el, amelyekre szükség lenne a biodiverzitás fenntartása szempontjából. Az emberi beavatkozás a természetbe gyakran egy problémát kezelve újabbakat teremt. A pápa szerint, idézem ismét szó szerint a 34. pontban, észrevehetjük, hogy az ilyen mértékű emberi beavatkozásnak, amely gyakran a pénzvilág és a fogyasztás szolgálatában áll, az a következménye, hogy a föld, ahol élünk, valójában egyre kevésbé gazdag és szép, egyre szűkösebb és szürkébb, míg a technika és a fogyasztási kínálat korlátlanul halad előre, idézett vége. Ezért az ökológiai rendszerekről való gondoskodás igen fontos feladat, gazdasági és környezetgazdálkodási környezetvédelmi szempontból egyaránt. Erről is ír a pápa, szó szerint idézem a 36. pontot. Az ökoszisztémának gondozása olyan látásmódot feltételez, amely nem csak a közvetlenül láthatót veszi figyelembe, mert ahol csak a gyors és könnyű gazdasági nyereségre törekszenek, ott senkit sem érdekel igazán az ökoszisztémák megóvása. De az önző hanyagság által okozott károk ára lényegesen magasabb, mint az elérhető gazdasági haszon. Ha bizonyos fajok kipusztulnak, vagy súlyosan sérülnek, akkor minden számítást meghaladó értékek vesznek el. A pápa idézet vége. Ezután az emberi élet minőségéről ír, arról, hogy a környezetkárosodás az emberi élet minőségét is rontja. A túlzott urbanizáció miatti károk növekedése, az infrastruktúra túlterhelése, a növekedési problémák és az energiaellátás biztosításának nehézségei párosulnak a szociális fragmentáltság okozta zavarokkal. A 47. pontban ezt olvassuk, idézem, ehhez társulnak a média és a digitális világ dinamikái, amelyek, ha mindent behálóznak, nem segítik elő az ember azon képességének fejlődését, hogy megfontoltan éljen, mélyen gondolkodjon és önzetlenül szeressen. A múlt nagy bölcsei ebben az összefüggésben az a veszély fenyegetné, hogy bölcsességük elhalna az információ áradat szétszórtá tevő zajában. Erőfeszítést igényel tőlünk, hogy ezek az eszközök az emberiség új kulturális fejlődését és ne legbelsőbb gazdagságának hanyatlását eredményezzék. Az igazi bölcsességet, amely gondolkodásból, párbeszédből és egymással való nagylelkű találkozásokból származik, nem lehet elérni adatok puszta felhalmozásával, ami csömört és zavart okozva egyfajta szellemi környezetszennyezésben végződik. Ugyanott írja a pápa, a mai eszközök lehetővé teszik, hogy kommunikáljunk egymással, ismereteket és érzéseket osszunk meg egymással. De néha meg is gátolnak minket abban, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a másik személy szorongásával, rettegésével, örömével és személyes tapasztalatának bonyolultságával. Így nem meglepő, hogy a termékek ránk szakadó kínálatával együtt a személyközi kapcsolatokban mély, búskomora elégedetlenség vagy káros elsziketelődés alakul ki a pápa szavainak vége. A továbbiakban Ferenc pápa rámutat a világméretű egyenlőtlenség okozta problémákra, többek között arra, hogy a fogyasztás néhány fejlett országban követett modelljét és pazarló mértékét nem is lehet világszerte követni, mert egész bolygónk nem bírná el a környezetszennyezés ekkora mértékét. A fejlődő országok jó részét ellenőrzés alatt tartják külső eladósodása miatt, de nem történik meg ez, és az ökológiai adósság súlyosan megterheli, olykor megakadályozza a fejlődést. A pápa kiemeli a környezeti problémákra adott válaszok gyengeségét, amelynek fontos okaként azt jelöli meg, hogy a politika alávetett a technológiának és a pénzvilágnak, és ezek pedig általában figyelmen kívül hagyják az összefüggéseket, valamint az emberi méltóságra és a környezetre gyakorolt hatásokat. Így világosan megmutatkozik, hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg, írja a pápa az 56. pontban. Hát ha az erőforrásokról beszélünk, akkor jogos és mély gazdasági problémaként is, ahogy kifejti a pápa, hogy az erőforrásokért folytatott küzdelem gyakran háborúkhoz vezet, amelyek súlyos emberveszteségekkel és környezeti pusztítással járnak, és hogy az ökológiai problémákat is új rendszerben, új felfogásban, emberközpontúan kell kezelni. A pápa utal arra is, hogy az ökológiai rendszerekbe történő emberi beavatkozás gyakran árt a világ ökoszisztémájának. Vagyis a pápa termékeny párbeszédet sürget annak érdekében, hogy átfogó válaszok születhessenek. A következő fejezet a teremtés evangéliuma, a pápa szerinti megfogalmazásban 39. pont, a hit által felkínált fényben, bibliai szempontok alapján közelíti meg a világegyetem titkát. Az egyes teremtmények léte, üzenete csak az egész teremtés harmóniájának elemzésébe illesztve érthető meg. A Föld minden ember közös öröksége. A pápa kiemeli, hogy ezért minden ökológiai felvetésnek szociális perspektívát is tartalmaznia kell, amely figyelembe veszi a leghátrányosabb helyzetűek alapvető jogait. Ezután a következő fejezet címe a környezeti válság emberi gyökere. Itt a gazdaságról, a technológiákról egyaránt beszél a pápa, és rámutat, hogy ezek egyszerre jelentenek kreativitást és hatalmat. Ferenc pápa kifejti, hogy az orvostudományok, a műszaki tudományok és az informatika olyan vívmányokat adtak az emberiségnek, amelyek áldást jelenthetnek, de a velük való visszaélés átokká válhat. Sajnos nagyon gyakran visszaélnek a technika vívmányaival, és a pusztítás eszközeiként használják fel őket gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt irracionálisan, sőt rombolóan. A pápa részletesen bemutatja, nagyon érdekes ezt a gazdaságra alkalmazni, illetve hogy a pápa gazdaságról fejti ki, hogy az erkölcsi relativizmus gyakran gyakorlati relativizmushoz vezet, amely a másik embert és a természetet önzően kihasználja, és a szükségletek kielégítését tekinti mércének, tagadva az objektív igazságot. A használd és dobd el logikája a pusztulásba visz. Ezért az enciklika a 4. fejezetében a pápa azt hangsúlyozza, idézem a 109. pontot, a technokratikus paradigma általában uralmat gyakorol a gazdaság és a politika felett. A haszon érdekében a gazdaság átvesz minden technológiai fejlesztést anélkül, hogy kellő figyelmet fordítana az emberre gyakorolt esetleges negatív következményekre. A pénzügy megfojtja a reál gazdaságot. Nem tanulták meg a gazdasági világválság leckéjét, és nagyon lassan okulnak a környezet károsítás leckéjéből az emberek. Ilyen keményen foglalkozott ezzel a pápa, és ezek az ő szó szerinti kifejezései. Na most ugye az ökológiának egyszerre vannak gazdasági, környezeti, szociális és kulturális dimenziói, amivel a természeti örökséggel együtt egy hasonlóan fenyegetett történelmi, kulturális, művészeti örökséget is hordoznak, amelyet meg kell őriznünk és tovább kell adnunk. Alapvetően fontos, hogy olyan átfogó megoldásokat keressünk, mutat rá a pápa, amelyek figyelembe veszik a természeti rendszerek egymással és a társadalmi rendszerekkel való interakcióit. kölcsönhatásait. Nincs hát egymástól elkülönülő válság, egy környezeti és egy társadalmi, hanem csak egyetlen összetett gazdasági, társadalmi, környezeti válság létezik. A pápa rámutat 139. pont, a megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidőleg gondját viselhessük a természetnek. Idézet vége. Ebből azt a következtetést vonja le a pápa, hogy, idézem ismét a 145. pontból, a kizsákmányolás és a környezetrombolás sok erősen koncentrált formája nem csak a helyi megélhetési forrásokat pusztíthatja el, hanem azokat a társadalmi képességeket is, amelyek egy olyan életmódot tettek lehetővé, amely hosszú időn keresztül kulturális identitást, valamint a létezésnek és az együttélésnek értelmet adott. Egy kultúra eltűnése is lehet legalább olyan súlyos, vagy még súlyosabb, mint egy állat vagy növényfaj kipusztulása. 156. pontban a következőket írja a pápa szó szerint, a humán ökológia elválaszthatatlan a közjó fogalmától, attól az alapelvtől, amely központi és egységesítő szerepet játszik a társadalom etikában. Az 5. fejezet társadalmi tájékozódást és cselekvést segítő szempontokat tartalmaz. Szól a világméretű párbeszéd és a közös cselekvés szükségességéről, kiemelve azt, hogy a technológiai fejlődésnek a lakosság életminőségének javítását kell szolgálnia. A 189. pontban ezt olvassuk. Idézem. A politika nem vethető alá a gazdaságnak, a gazdaság pedig nem vethető alá a technokrácia parancsainak és hatékonyság központú paradigmájának. A közjóra gondolva, ma parancsoló szükség van arra, hogy a politika és a gazdaság egymással párbeszédben határozottan az élet, különösen az emberi élet szolgálatába álljanak. A bankok mindenáron való megmentése, melynek árát a lakossággal fizettetik meg, azon határozott döntés nélkül, hogy felülvizsgálják és megreformálják az egész rendszert, ismét csak a pénz feltétlen uralmát erősíti meg, aminek nincs jövője, és csak egy új válságot szül egy hosszú, költséges és látszólagos gyógybód után. 189. pontból idézet vége. Azt is leszögezi a pápa, hogy, idézem ismét, a pénzügyi buborék, rendszerint termelési buborék is. Végső soron az, amivel nem néznek határozottan szembe, az a reálgazdaság problémája, hiszen a reálgazdaság teszi lehetővé a termelés változatossá tételét és javítását, a vállalkozások megfelelő működését, a kis- és középvállalkozások fejlesztését és munkahelyteremtését. Az utolsó 6. fejezet az ökológiai nevelés és lelkiség címet viseli. A fejezet elején kifejti a pápa, hogy, idézem ismét, sok dolognak kell megváltoztatnia az irányát, de mindenekelőtt az emberiség szorul rá a változtatásra. Szükségünk van annak tudatára, hogy közös az eredetünk, egymáshoz tartozunk, és olyan jövő vár ránk, amelyen mindnyájan osztozunk. A fogyasztói társadalom eltorzulásairól írja a pápa a 204. pontban. Amikor az emberek önmagukat teszik meg életük fő vonatkozási pontjává, és tudatokban elkülönülnek egymástól, megnő a mohóságuk. Minél üresebb valakinek a szíve, annál nagyobb szükség van arra, hogy tárgyakat vásároljon, birtokoljon és fogyasszon. Ebben az összefüggésben nem tűnik lehetségesnek, hogy valaki elfogadja, hogy a valóság határt szab neki. Ilyen horizontban igazi közjó sem létezik. Ha ez az embertípus kerül túlsúlyba egy társadalomban, a szabályokat csak annyiban fogják tiszteletben tartani, amennyiben nem ellentétesek saját igényeikkel. Idézet vége. Megtérésre van szükség az erkölcsi, a gazdasági és az ökológiai megtérés, átalakulás egymástól elválaszthatatlan. Tömören így fogalmazza meg a pápa a 217. pontban, a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek. Az ember belső békéje, a természetes és a teremtett környezet harmóniája és a közjó összekapcsolódnak egymással. Hosszú távon az etikus emberek, etikus társadalmak sikeresebbek és jobban fejlődnek, még a gazdaság mércéjével mérve is. A 229. pont pedig azt hangsúlyozza, továbbvívő gondolatként, hogy ismét át kell éreznünk, hogy szükségünk van egymásra, felelősséggel tartozunk másokért és a világért, továbbá megéri jónak és tisztességesnek lenni. Adja jó Isten, hogy az emberek ezt minél inkább felismerjék, és Ferenc pápa nyomán természetet is, és a gazdaságot is összhangba hozni, hogy az az embert szolgáló gazdaság legyen, ahogy műsorunk címében is erre törekszünk. Szentatyánk Ferenc pápa magyarországi látogatása mindnyájunknak szól. Vegyünk részt minél többen, együtt, személyesen is, és a Mária Rádió adásainak követésével és a Magyar TV közvetítéseink keresztül a pápa magyarországi programjában. Szentatyánk látogatása legyen Magyarország, a Kárpát-medencei népek és a világ népei egymásra találásának, testvériségének, az Isten akarta szerinti béke megteremtésének előmozdítója. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pápa látogatásaért imádságának a zárószavaival szeretném befejezni, együtt imádkozzuk. Szentatyánk Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erőforrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reményemmel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy így legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.